Szeretettel üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok! Úgy is mondhatnám, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim, Megyeri Jonatán vagyok. Most még egyedül, egyelőre egyedül, de már nem vagyok egyedül, mert itt van Máté Lala, szeretettel üdvözöllek Lala, örülök, hogy itt vagy. Tized magaddal, jó estét kívánok Charlie-nak, jó estét kívánok Klimának, Dunai Klimának, jó estét kívánok Hochwald-Timinek, Dávidnak, a kemény mag gyülekszik. Most már cirka 300. alkalommal találkozunk így esténként. Jó estét kívánok Csabának, csupa ismerős arc, vagy legalábbis ismerős név, sajnos nem mindegyiköteket ismerem személyesen. Jó estét kívánok Rozália, Majoros Timi, szeretett üdvözlöm Ráhelt, most már több mint 40-en vagyunk. Jó estét kívánok Bernadettnek. Van egy pár megbeszélni valónk, két kérdés is érkezett, ezeket gyorsan megválaszolom, és aztán utána megnézzük a mai hajom-jom tanítást, illetve ha lesz idő, remélem lesz, akkor beszélünk a múlt szombaton elmaradtról, hiszen péntek szombaton nem volt tanulás, úgyhogy a péntekit már bepótoltuk, talán hétfőn, ha jól emlékszem, a szombatit akkor igyekezzünk, hát hogyha ma belefér. Jó estét kívánok Ádámnak, Máriának, Csabának, Évinek, jó estét kívánok Ernőnek, jó estét kívánok Zoltán, Péter, George, szeretet üdvözlöm Juditot, és még egy csomó másik Juditot is, Juditot, Jutkát, jó estét kívánok Jéger Lacinak is. Oké, két kérdés érkezett, kezdjük az elsővel, azt mondja: kedves Rabbi, ön szerint a 6-os szám mit jelent? Mert sokszor, mikor lájkolok, vagy éppen kommentet akarok írni, mindig én lennék a 6. kommentelő vagy a lájkoló, és a másik, hogy 6 a lakásom száma is, ezért sokszor zavar a 6. Nem tudom pontosan ez mit jelent. Köszi a választ, és nagyon jókat. Oké. A 6-os szám, ugye a héber számmisztika, a zsidó rabbinikus bölcseletben a számok tudománya egy komoly, egy külön bonyolult tudományág, úgyhogy ezt egy fél percben biztos nem tudnám összefoglalni, de természetesen minden számnak megvan a különlegessége, minden számnak megvan a misztikuma, és mindegyik számhoz tartozik valami érdekesség. A hatos számhoz is tartozik érdekesség természetesen. Ugye Isten alapvetően a teremtés napjainak száma az 6, mert a 7. napon Isten megpihent, Isten nem teremtett tovább, az alkotó tevékenységet felfüggesztette egy napra, ugye ez volt a sabbát. Ilyen tekintetben a 6-os szám az egyenértékű a munkával, egyenértékű a szorgalommal, és egyenértékű az emberi tettvággyal, azzal a képességünkkel, hogy szeretnénk magunk is partnerei lenni a teremtőnek a teremtésben. De persze, hogyha valaki volt már Pészach ünnepének az első estén, vagy első és második estén, a széder estén, akkor tudja, hogy van egy nagyon bájos dal, amit énekelünk a széder este végén. Az a címe, hogy Echad miodea, Stein miodea, ki tudja mi az egy, ki tudja mi a kettő, és ez egészen 14-ig, van ahol 10-ig, van akik 14-ig elmegy. És nagyon bájos kis dal, mert folyamatosan vissza kell ismételni az elsőt. Tehát ki tudja mi az egy, én tudom mi az egy az Isten. Ki tudja mi a kettő, én tudom mi a kettő, kettő kőtábla van, és egy az Isten. És akkor így minden megvan, ki tudja mi a három. Három az ősatyák száma, kettő kőtáblánk van, egy az Isten. Szóval így mindig visszatér, nagyon bájos dal. Echad miodea, echad aniodea. Echad Eloheinu, Elokeinu, 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 Sheba Shamayim Uvarec. Tehát ez volt az egy. Ki tudja mi az egy? Egy az Istenünk a égen és a földön. A másik, a kettő. Stáim miodeja, Stáim aniodeja. Ki tudja mi a kettő? Sneilu Hotabrit. Echad Eloheinu, Elokeinu, 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 Sheba Shamayim Uvarec. A kettestre pedig természetesen a kőtáblák száma, és aztán megismételjük még mindig azt, hogy egy az Isten. Ez egy nagyon bájos héber dal, és elmegy egészen 14-ig. A hatos számnál a Misnának a hat rendje sorakozik, vagy az van bent, ugye egy az Isten, kettő a kőtáblák, három az ősapák, négy az ősanyák száma, öt a Tórának a könyvei, hat a Misnának a rendje, ugye a szóbeli tan hat rendbe lett foglalva, a Misna rendje, ugye abból az egyik traktátus tanultuk is együtt, az Ávot traktátus, az Atyák traktátusát egész évben, a hétnek a napjai, a Sabbat, a Jemei Sabta, a hét napjai, 8 a körülmetélés napjainak a száma, 9 a, mi is volt a 9? 9 a terhesség hónapjainak a száma, míg egy asszony terhes a gyerekkel, a 10 a parancsolatok száma, az isteni kinyilatkozhatás száma, 11 az a csillag, ami leborult József előtt, ugye József álmában 11 csillag borult le előtte, 12 az a Izrael törzseinek a száma, ugye Ruben, Simon, Naftali, és így tovább, Ruben, Simon, Lévi, Jehuda, és így tovább, ez a 12 törzs, 13 a 13 az isteni tulajdonságok száma, 13-ból több is van, ugye a fiúgyerek akkor válik felnőtté, de az isteni tulajdonságok, ugye amit Mózes mondott az aranyborjú vétke után, felsorolt Istennek 13 tulajdonságát, ez a 13-as szám, a 14-es szám rossz, meg most egyszer, most nem emlékszem, mi volt a 14, de legyen most ennyi, szóval, hogy van, és itt ebben a kis versben, ebben a 6-os szám, az a misnának a rendje, aminek van összefüggése abban azzal, hogy a 6, a 7 cselekvés, a 7-nek a cselekvő napjainak a száma. Ugye? Mert szombaton nem dolgozunk. És bár a misnát rabbi írt, emberek írták a Tórát, ez ellenben a Tórával, amit Isten írt, mégis talán nem véletlen, hogy a misna 6 rendje az a a teremtésnek a cselekvő napjainak a hat napjával egyenértékű. Ugyanis a misna 6 rendje tulajdonképpen nem más, a Tóra, a szóbeli hagyomány, a misna, a Talmud tulajdonképpen nem más, mint az emberi viselkedésmód. Ezen a világon, hogy hogyan kell viselkedni, hogy hogyan kell embernek lenni, hogyan kell élnünk ezen a világon. A Tóra az élet törvényei. És a misna is ezeket az élet törvényeit foglalja rendbe, azt az életet, amelynek a cselekvő produktív része az a hétnek az első 6 napjában. Oké. Következő kérdés. Azt mondja, szeretném megkérdezni, hogy manapság pénzért minden megvehető. Én úgy tanultam, hogy a becsületet, a tiszteletet és a szeretetet nem lehet megvenni. De lehet, hogy rosszul tanultam. Meg lehet-e venni a becsületet, a tiszteletet és a szeretetet pénzért? Ugye először is természetesen nem lehet megvenni sem a becsületet, sem a szeretetet, sem a tiszteletet, legalábbis nem az igazi szeretetet, az igazi becsületet és az igazi tiszteletet. A pénz nagyon fontos. A pénzzel nagyon sok mindent meg tudunk vásárolni. A pénz, szokták mondani, hogy a pénz boldogít. Ez nem igaz. A pénz nem boldogít ugyan, de a pénznek a hiánya az rendkívül boldogtalanná tudja tenni az embert. A zsidóság nem tanítja, hogy az embernek meg kéne vonnia magától a világi élvezeteket, és szegénységbe kellene élnie, vagy aszkétizmusba kellene élnie. A zsidóság nem tanít semmi ilyesmit. Az aszkétizmus az nem egy zsidó, nem is tudom, erény. Ez nem is erény a judaizmusban, hogyha valaki szegény, vagy hogyha valaki aszkéta. Az aszkéta ugye az, aki megvonja magától a világi élvezeteket. Ez persze nem azt jelenti, hogy aki szegény, az rossz ember. Természetesen az ember nem mindig tehet arról, hogy szegény. Vannak olyan emberek, akik tehetnek arról, hogy szegények, mert nem csinálnak egész nap semmit, lusták, akkor azok tehetnek arról, hogy szegények. De vannak sok olyan szegény ember, aki nem tehet arról, hogy szegény. Bárhogy is legyen, a judaizmus nem preferálja, nem mondja, nem tanítja azt, hogy az ember legyen szegény, nem tanítja azt, hogy az ember vonja meg magától a világi élvezeteket, hiszen a Teremtő azért adta a világi élvezeteket, hogy az ember élvezze őket ezen a világon, feltéve, ha és amennyiben ezt jó célra használja, ezt az Isten szolgálat céljára használja. Tehát a pénz az egy rendkívül hasznos dolog, de mint minden hasznos dolog, rengeteg joggal jár, ugyanakkor rengeteg felelősséggel is jár. Pénzen, ha az embernek van pénze, ez rengeteg kiváltságot, rengeteg előjogot tud adni az embernek, ugyanakkor rengeteg hátrányt, vagy rengeteg felelősséget is tud hárítani az emberre, hiszen nem mindegy. Elnézést kérek, nagyon keveset sikerült tegnap éjszaka aludnom, szóval nem mindegy az, hogy az ember mire használja azt a vagyot, mire használja a pénzét. Na most, ami konkrét kérdést illeti, a becsületet és a tiszteletet azt ki kell érdemelni. Az biztos, hogy nem egy olyan dolog, amit pénzzel meg lehet vásárolni. Legalábbis, ami az őszinte szeretetet, vagy az őszinte becsületet és az őszinte tiszteletet illeti. Ugye az ember a tiszteletet meg kell, hogy érdemelje, a becsület pedig, az is csak valami, itt van a feleségem, jó estét kívánok, a becsület és a tisztelet is mindkettő olyan dolog, amit nem lehet pénzen megvenni, legalábbis nem az igazit. Az csak valamilyen áll tisztelet, amit az ember kap akkor, hogyha amögé nem... ha amögött nincsen semmiféle teljesítmény, csak és kizárólag pénz. Ugyanez van a szeretettel is természetesen, az nem lesz egy őszinte szeretet, amit az ember pénzen vásárol. Természetesen nem. Igen, ez nem is kérdés, ez teljesen logikus. nem gondolnám, hogy ezzel bárki, vitatkozna. Mi még egyszer, csak azt kezdtem el mondani, és az fontos, hogy ennek dacára a pénz az egy hasznos és jó dolog. Az ember rendkívül sok mindent tud csinálni pénzzel, tud például békét csinálni pénzzel, ugye? Ezt látjuk most a Közel-Keleten, ez történik, az amerikai kormány egy csomó pénzt, fegyvereket ad el az arab államoknak, amiért cserébe béke lesz a Közel-Keleten. Szóval egy tök jó dolgokat lehet csinálni pénzzel, mint még egyszer, mint minden más, rendkívül nagy felelősséggel. Rendkívül nagy felelősséggel. Borgó barátom azt kérdezi, a Chávezkor találok valamit, de az utána következő napokon valósítom meg, mi számít munkának. Természetesen a gondolat az zsidó vallások tekintetében nem számít munkának, úgyhogy az, hogy az ember mikre gondol, azért nem lehet felelősségre vonni, úgyhogy ha kitalálsz valamit szombaton, és aztán vasárnap megcsinálod, akkor azzal nincsen semmilyen probléma, ami szombatszegést illeti. De természetesen az ember igyekezzék szombati típusú dolgokra gondolni. Szóval, hogyha az embernek a feje tele van a bizniszzel, tele van az üzlettel, akkor igyekezzék péntek estétől ne az üzletre és ne a bizniszre gondolni, mert bár a gondolkodásnak nincsen, még egyszer, ahogy mondtam, semmilyen retorziója, ennek dacára szombaton igyekezzünk emelkedett dolgokról, magasztos dolgokra gondolni, a családunkkal foglalkozni, a gyermekeinkkel foglalkozni, a szüleinkkel, a barátainkkal, a közösségünkkel, a tórával, a vallásunkkal, és így tovább. Oké. Na, aztán a következőt akartam még mondani. Ma este köszöntött be a Héber naptár svát hónapja, ez a tizedik nap a kalendár, tizenegyedik hónap a kalendáriumban, svát után már Adár hónap következik, Adár hónapban van Purim, tehát már csak másfél hónap, és itt van Purim csodálatos ünnepe. Szóval svát hónapja van, és ahogy mondtam, körülbelül két hét múlva, svát hó 15-én lesz Tubisvát, a fák újjéberről, majd akkor fogunk beszélni. Minden esetre ma este svát hónapja van, úgyhogy mindenkinek boldog hónapot kívánok, és kívánom mindenkinek, hogy legyen ez a hónap nagyon sikeres, mind anyagiakban, mind spirituális tekintetben, legyünk mindannyian egészségesek, és hozzá el a Teremtő a megváltót mi hamarabb. Az elmúlt hetekben, vagy napokban a Hayom Yom című, most már két hete, a Hayom Yom című könyvet tanuljuk, a hetedik Lubavitch Rebének ezt a nem túl vastag minden könyvét, ami minden napra tartogat egy kis tanítást. Svát hónap elsőjére a következő tanítást mondja Lubavitch Rebe. A napi zsoltár fejezetek elmondásának kötelessége egyaránt érvényes a haszid rítus szerint és az áskenázi vagy a lengyel rítus szerint imádkozó zsinagógákban is. Isten legyen velük. Mindjárt elmondom, hogy pontosan miről van szó, meg fogok természetesen magyarázni a szöveget. Különösen az Ahavat Israel, a zsidó felebarátunk szeretetének parancsa, és a zsoltárok mély hatása, amikor azt minnyenban legalább 10 felnőtt zsidó férfi által alkotott közösségben mondjuk el, hiszen a zsoltárok tényleges hatással vannak egész Izraelre, az egész zsidó népre úgy materiális szempontból, gyermekek élet és jólét, mint spirituális szempontból. Mindent meg kell tegyünk hát ezért, azért, hogy ez a szokás elterjedté váljon, bármilyen ritus szerint is imádkozzanak a zsinagógákban. Oké, akkor most nézzük meg egy pár információt, érdemes talán megemlíteni. Az egyik az, hogy a zsidó liturgia, az imarend, többfajta imarend van, többfajta ritus van, többfajta imarend van, különböző közösségek más-más imarendet imádkoznak, de alapvetően azt lehet mondani, hogy van két nagy kategóriája az imarendnek, az egyik az askenázi imarend, azok az európai zsidók, amit imádkoznak, a másik a szefárdi imarend, amit a keleti, a mediterrániumban, az arab világban élő zsidók imádkoznak. Az askenázi és a szefárdi imarend. Az imának, az imák szövegének a 95%-a, 98%-a az ugyanaz askenázi imarend szerint, mint szefárdi imarend szerint, de mégis vannak apró különbségek, nüanszok, egy-egy mondat, egy-egy szó, vagy egy-egy betű esetleg, szóval elég nüanszi különbségek vannak. Az óvatlan szemlélő talán észre se venni ezeket a különbségeket. De különböző ritusú imarendek vannak. A Chabad Lubavitchi haszidok az első Lubavitchi Rebe által készített imarendet követik. Ez az imarend, ez se nem áskenázi, és se nem szfárdi, bár közelebb áll az Askenázihoz, mint a Szfárdihoz, de se nem Askenázi, se nem Szfárdi, ezt úgy hívják, hogy Nuszahári, az Árinak, Yitzhak Luria Askenázi rabbinak a 15. században, 16. században Izraelben, Cfátban élő zsidó rabbinak, kabala mesternek az imarendje. A hagyomány szerint azt mesélik a kabbalista tanítók, hogy amikor a zsidók kivonultak Egyiptomból, a zsidók 12 törzsből álltak. Ugye erről korábban az előbb beszéltünk, hogy mi a 12-es szám. 12 törzs van. Ruven, Simon, Lévi, Jehuda, Naftali, Gád, Asher, Iszahár, Zvulon, és így tovább. 12 törzse volt, 12 fia volt Jákobnak, a 12 fia alkotja Izrael népének a 12 törzsét. A hagyomány szerint minden törzs, minden törzshez tartozóknak, a törzseknek különfajta imarendjük volt, de az idők során ez elveszett. Tekintve attól arra, hogy elveszett az is, hogy az emberek manapság nem tudják, hogy melyik törzshez tartoztak. Az emberek ma egyáltalán nem tudják, hogy melyik törzshez tartoznak, kivéve akik kohaniták, mert akik kohaniták, akik papok, az bizonyos, hogy Áron leszármazottja, Áron pedig Lévi törzséből származott. De a kohaniták és a levitákon kívül, mert vannak a leviták, a kohaniták és a levitákon kívül senki nem tudja, hogy melyik törzsből származtunk. Valószínűleg Benjamin vagy Jehuda törzséből származunk, de ez egyáltalán nem biztos. Bárhogy is legyen, a 12 törzsnek az imarendje, a ritusa elveszett. És állítólag réges-régen, amikor megvolt még a 12 különböző imarend a 12 törzsnek, akkor volt egy 13. imarend is, egy 13. ritus is, egy 13. nuszach, amit úgy hívtak, hogy nuszach haklali, az általános nuszach. Ha úgy tetszik, ha valaki egy bizonyos törzshöz tartozott, tehát mit tudom én, mondjuk én Jiszahárnak vagy Dánnak a törzséből, vagy Zebulon törzséből tartozom, akkor én csak a Zebulon törzsének az imarendjét használhattam, mert különben az imáim nem találtak meghallgattatásra, hiszen az égi kap, mindegyik imának külön kapuja van, amelyen keresztül bemegy a mennybe, és hogyha valaki másik imát mondja, akkor az imái nem találnak meghallgatásra, kivéve ezt a Sarák Lalit, ezt az általános kaput, mert ez az általános kapu, ez egy olyan imarend volt, amit bárki mondhatott, aki nem tudja, hogy melyik törzshez tartozik. Szóval a Chabad Hasidok, a első Lubavitch Rebbe állítólag megtalálta, vagy visszaemlékezetből visszafejtette, hogy mi az az imarend, ami a Nuszach HaKlali, az általános imarend, és ez a Chabad Nuszach, ez a Chabad imarend. De alapvetően azt lehet mondani, hogy van a Szfárdi és az Askenázi imarend. Okay. Az első Lubavitch Rebbe elrendelte azt is, hogy minden zsidó mondja el a napi zsoltárokat. Ez azt jelenti, hogy a bibliai zsoltárok könyve 150 zsoltár tartalmaz. Ezen zsoltárok többségét Dávid király írta, nem mindegyiket ő írta, de mindegyiket ő jegyzett le, a legtöbbet ő is írta. Erről a blogomban írtam többször. Szóval a 150 zsoltár fel van osztva a hónap 30 napjára. Ugye egy héber hónapnak 29 vagy 30 napja van, és a 150 zsoltár, tehát átlagosan azt lehet mondani, hogy körülbelül, nem pont így, mert vannak hosszabb zsoltárok, meg rövidebbek, de azt lehet mondani nagyjából, hogy körülbelül 5 darab zsoltár jut egy napra. Minden nap a reggeli ima után elmondunk 5 darab zsoltárt, elmondjuk azt a napi zsoltárt, és akkor egy hónap alatt befejezzük a teljes zsoltárok könyvét. Ez a szokás. Ez a szokás, amit a Chabad Hasidok kezdtek el, hogy minden nap elmondják, vagy minden nap mondanak zsoltárokat, méghozzá ugyanazokat a zsoltárokat mondják mindenhol a világon, mindig ugyanazokon a napokon, és egy hónap alatt befejezik a zsoltárok könyvét, a teljes zsoltárok könyvét. A zsoltároknak arra hívja fel a Rebbe a figyelmet, ebben az előbbi gondolatban, hogy a zsoltárok elmondásának rendkívüli ereje van, és az ég kapuit rendkívüli módon képes meghatni. Istent nagy mértékben hatják meg, ha az ember a zsoltárokon keresztül önti ki a szívét. Miért a zsoltárok, mi a különlegesség a zsoltárnak? Azt nem tudom, mi a különlegesség a zsoltárnak, de egy hasonlatot mondok, ami alapján el tudjuk képzelni. Hogyha az égi kapukat akarjuk áttörni, ha úgy tetszik, ha be akarjuk törni az égi kapukat, hogy a imáink meghallgatásra találjanak a Teremtőhöz, akkor a zsoltárok használata az olyan, mintha lenne neked a kapuhoz egy, ugye vannak ezek a számkódok, páncélszekrény, vagy digitális kódos, mintha lenne egy ilyen, lenne az a kód, amivel kinyitodnak a kapuk. Ez nem azt jelenti, hogy az embernek a saját szavai, a saját imája nem képes arra, hogy, hogy bejusson, áttörje az égi kapukat, természetesen képes arra, hiszen a szívből jön ima, szívből jövő ima, az képes áttörni az ég kapuit. De a zsoltároknak megvan az a különleges ereje, hogy csak úgy, mint egy lakatnak a számzárja, mint a kód, mintha egy kulcs lenne, ami tökéletesen beleillik a zárba. Dávid király által kipróbálva, és nem csak Dávid király, hanem a zsoltárok könyvének másik 10 szerzője, összesen 10 szerzője van a zsoltároknak, de mindegyiknek mondom, Dávid van lejegyzője, de ezek kipróbált módjai annak, hogy bejussunk az égi kapuba. Amit a Lubavitcher Rebbe mond most ezen a, ezen a tanításon, az az, hogy a zsoltárok egyrésztről különleges erővel bírnak, kettő. A közösség, a közösségi zsoltármondás különleges erővel bír, még hatványozza a zsoltár erejét, az azt jelenti, hogy ha 10 zsidó férfi van együtt, egy minyenban, minyennek hívják azt az imakört, amiben ha kell legyen legalább 10 felnőtt, 13 évét betöltött zsidó férfi, és akkor tudnak bizonyos imákat együtt elmondani, a közösség minimális létszáma az 10 fő, tehát hogyha egy közösség van együtt, akik a zsoltárokat mondják, az még különleges erőt ad a zsoltárok amúgy is kozmikus, fantasztikus erejének. Még rásegít egyel. És azt mondja Lubavitcher Rebbe, hogy érdemes még az áskenázi közösségeknek, azok, akik nem követik a Chabad imaritust, és normális esetben nem mondanák ezeket a napi zsoltárokat, érdemes nekik is elkezdeni ezeket a zsoltárokat mondani naponta közösségben, annak érdekében, hogy megváltást szerezzenek maguknak, és az egész zsidó népnek, az Izrael egész népének. Ez lenne tulajdonképpen a mai tanítása Rebének. Érdekességképpen mondom, hogy ugye, ahogy említettem, a héber hónapok vagy 29 naposak, vagy 30 naposak, tévét hónap, az előző hónap az mindig 29 napos, így tehát Svát elseje van ma, és azonokon a napokon, amikor 29, azokon a hónapokon, amikor 29 napos a hónap, akkor a 29. napon a 29. napra és a 30. napra vonatkozó zsoltárokat is elmondjuk természetesen, hiszen a rövidebb a hónap, akkor az utolsó zsoltárok lemaradnának, ez pedig nem történhet meg. Ács Laci azt mondja, hogy a kadist például csak 10 férfi mondhat, így van, 10 férfi. A kadist az tipikusan egy olyan ima, ami tulajdonképpen nem más, nem is ima. Az Istennek egy dicsérete, az Istennek a magasztalása, Istennek nagyságának a magasztalása, és ezt tömegben lehet csak megtenni. Mi számít a legkisebb mennyiség, mi a tömegnek a legkisebb mennyiség, a legkisebb mértéke, az 10 zsidó felnőtt férfi, ez tehát a minnyen. Oké, nézzük meg most, elkezdjük megnézni. Tévét hónap 26-a, tehát ami múlt szombat este volt a Hájomjom című könyvben tanítás, megnézzük, hogy mit, mert ugye szombat este nem tanultunk, úgyhogy erről lemaradtunk. Azt mondja, és ez kapcsolódik egy kicsit az ima ritusokhoz, úgyhogy erről most érdemes talán beszélni. Azt mondja a Rebbe, az Amidá imádság vele málsinim, és a besugó kezdetű áldásában rövid szünetet kell tartani az Utmager, a Vetachnia és Utmager, Utsaber, Vetachnia szavak között, amelyek arra három burokra vonatkoznak, melyet az ember teljesen ki kell írtson. Az ember szívét, mindjárt el fogom mondani, hogy mik ezek a szavak, és mi ez az ima is egyáltalán. Ezek a szavak vonatkoznak nem csak a besugókra, itt közemben van egy imakönyv, kérem alássan, minden nap háromszor elmondjuk az álló imádságot. Az álló imádságban van egy különleges áldás, aminek a szövegéhez fűz a Rebbe egy kis magyarázatot, de tulajdonképpen azt mondja, mindjárt elmondom, hogy ez az áldás nem csak a besugókra vonatkozik, hanem az ember szívét, vagy az ember cselekedeteit körülvevő burokra. A Kabbala, a Haszid irodalom azt tanítja, hogy vannak az ember cselekedetei körül, az ember lelke körül vannak burkok, ezeket úgy hívják, hogy klipa. Klipa héberül azt jelenti, mint a héj, ami a gyümölcsöt fedi. És ezeket a klipát, a klipa nogát, van egy olyan klipa, ami úgy hívják, hogy a fénylő burok, vagy a fénylő klipa, a fénylő burok, a fénylő burkot, a klipa nogát, azt nem kell teljesen kiirtani, azt nem kell megsemmisíteni ahhoz, hogy az ember szívét ne borítsa semmi, hanem hanem meg lehet szelidíteni, ha úgy tetszik, akkor meg lehet javítani. És erre a javítási szakaszra, vagy erre a javítási cselekedetre vonatkozik a utsaber, utmagervetach, nia, három szó ebben a héber áldásban. De nézzük meg, mi ennek az imának az áldása. Akkor érdemes azt először megjegyezni, hogy van egy imádság, amit minden nap háromszor elmondunk, ez a fő imádság, az minden imának a központi eleme, úgy hívják, hogy Amida, az álló imádság. Ez 18 áldásból áll, egy nem is olyan nagyon rövid imáról van szó, 18 rövid szakasz, amelyben a teremtőt áldjuk, az első három áldás a teremtő magasztalása, az utolsó három áldás az hálaadás a teremtőnek, a sok jó cselekedetért, és a középső 13 áldás pedig különböző vágyainkat kérünk. Imádkozunk az egészségünkért, imádkozunk a megváltásért, imádkozunk bölcsességért, imádkozunk gyógyulásért, azt már mondtam, imádkozunk gazdagságért, vagy jólétért, és így tovább. Eredetileg ez az imát Ezra a próféta, és ő korábban dolgozó, hogy a második szentély kezdetekor szerezték, az Ansei Knesset HaGdolá, a nagy gyülekezet férfiai írták ezeknek az áldásoknak a szövegét, és ez rendkívül precízen megalkotott szövegről van szó. Eredetileg 18 áldásból áll csak. Később került bele egy 19. áldás is. Mikor később? Körülbelül 400 évvel később, a korai kereszténység kialakulásakor. Ugyanis az időszámítás utáni első század végén, ugye a kereszténység kezdetekor, a kezdeti keresztények, vagy a korai keresztények nyilvánvalóan a zsidók köréből kerültek ki. A zsidók ezt a mainstream judaizmus nem nézte jó szemmel a korai keresztényeket, hiszen ezek vallásreformátorok voltak, vagy meg akarták változtatni, vagy eltérni a hagyományos rabbinikus judaizmustól. És annak érdekében, hogy kiszűrjék, hogy kik ezek, ugye külsőben a korai keresztények, a zsidó korai keresztények ugyanúgy tartották a parancsolatokat, ugyanúgy néztek ki, mint a többi zsidó, annak érdekében, hogy ki lehessen szűrni ezeket az embereket, beiktattak egy 19. áldást az Amidába, és az volt a teszt, hogy ha valaki ezt mondja, ezt az áldást, akkor nyilvánvalóan nem tagja a keresztény szektának, ha pedig nem mondja az áldást, akkor pedig tagja a keresztény szektának, és akkor kiközösítik. Ugyanis ez az áldás, ez a besúgók ellen. A besúgók ellen van. Úgy szól, vele másinim áltehitikvá. És a besúgóknak ne legyen reményük. Ve hol a minim, ve hol ha zédim kergájó védu. És minden istentagadó és minden gonosz azonnal múljon el, azonnal írtassék ki. Ve hol oly vejám há mehejrai karétu, és népednek minden ellenséget írtsad ki, u málhut harisá mehejra teaker, ut saber, ut mager, ve tachniabim hejra bejaménu. És a málhut harisá és a gonosz királyságot minél hamarabb írtsad ki, törjed le, és tépjed ki gyökerestül, mi hamarabb napjainkban, baruchatá sem, áldott vagy te örökkévaló, sover oivim, umachnia zeidim, aki összetöri az ellenséget, és megalázza a gonoszokat. Tehát ezt az áldást szerezte, Shmuel Hakatánnak hívták ezt a rabbit, aki ezt az áldást szerezte az időszámítás utáni első század végén, második század elején, és ez az áldás kifejezetten a besúgókra vonatkozott. A Rebbe azt mondja, hogy ez tulajdonképpen is ez a mai napnak az üzenete, hogy ez az áldás, ez nem csak a besúgókra vonatkozik, nem csak a zsidó nép, vagy a zsidó vallás, és a zsidó vallás gyakorlatot megbontók ellen vonatkozik, hanem az emberbe önmagában, hiszen mindannyiunkban munkálkodik rossz ösztön, aki ellene megy az isteni akaratnak, ellene megy, ugye beszéltünk állati lélekről és isteni lélekről, arról beszél a Rebbe, hogy mindannyiunknak az isteni lelkét különböző burkok borítják, amiket úgy hívnak, hogy klipák, különböző klipák borítják. És ebből van három klipa, úgy hívják, hogy slosá klipot, hát meot, a három tisztátalan klipa, három tisztátalan burok, amely borítja a szívünket, és távol tart bennünket az Isten szolgálattól. Ezeket a burkokat szét kell rombolni, ezeket a burkokat ki kell írtani gyökerestül, annak érdekében, hogy a szívünk egyenesen Istenhez találjon, vagy Istenhez jusson el. Van egy negyedik klipa, van három sosáki klipot miot, három tisztátalan klipa, vagy három tisztátalan burok, és van egy negyedik, úgy hívják, hogy klipa noga, egy fénylő burok, és ez a fénylő burok, ez bár úgy viselkedik, hogy az embert megakadályozza az Isten szolgálatban, de tulajdonképpen ezt nem kell teljesen kiirtani, ezt át lehet formálni, át lehet változtatni, át lehet változtatni pozitívra. És erről beszél a Rebbe, hogy amikor azt mondjuk ebben az áldásban, az előbb említett utaker, utsaber, utmager, ami tépt ki gyökerestül, törd össze és igázd le, ezek között a szavak között hagyjunk szünetet, mert ebből a szavak között ez a három szó, ez a slosá klipot miót, a három tisztátalan klipár, a három tisztátalan burokra vonatkozik, majd a később a vetáhnia, és alázd meg szó viszont a klipár nogára vonatkozik. Arra a klipára, arra a burokra, amelyet jóvá lehet tenni. A jóvá tétel az pedig a megalázáson keresztül történik. Abban a pillanatban, ahogy ezt a klipát, ezt a burkot, ezt a szívünket borító burkot szembesítjük azzal, hogy igazából neki a dolga az, az Isten szolgálat lenne, ezt nem kell elpusztítani, ezt a burkot, ezt a burok, ez átformálható az Isten szolgálat irányába. Erről szól tulajdonképpen egy kicsit bonyolult a koncepció azok számára, akik nem ismerik a haszid filozófiát vagy a haszid irodalmat, de azért vagyunk itt, hogy szép lassan megismerkedjünk velük, úgyhogy fogunk még ezekről a kifejezésekről hallani, hogy klipá, ami burkot jelent, vagy slosát klipot miot, a három tisztátalan klipa, a három tisztátalan burok, illetve a klipa noga, ami szó szerint azt jelenti a fénylő burok, ami bár negatív, de átfordítható pozitívá. A slosá klipot miatt a három tisztátalan klipa, három tisztátalan burok, az nem fordítható át negatívá, az csak akkor lehet megjavítani, hogy az ember összetöri. Az ember összetöri, az ember szétrombolja, széttöri. Erről beszélt a Rebbe a múlt szombati tanításon, ami ugye nem volt alkalmam megtanítani, mert pénteken szombaton nem tanulunk, de nem baj, most akkor behoztunk mindent, és akkor tulajdonképpen megbeszéltük a múlt szombatit, illetve a Svátho elsejei a mai tanítást is, mind a kettőt ki fogom tenni megjegyzéssel, kommentárral ide a Facebookra, úgyhogy ajánlom nektek szíves figyelmetekbe. Köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltatok ma is, örülök, hogy sikerült a szombatit is megbeszélni, ez nagy kő esett le a szívemről. Holnap este 8-kor várlak benneteket sok szeretettel, mindenkinek Chodesh Tov, egy jó hónapot kívánok, adja a Jóisten, hogy mindannyiunknak csak áldás, békesség és egészség legyen ebben a hónapban, az áldás legyen ugyanúgy spirituális értelemben, szellemi értelemben, mint testi értelemben, fizikai értelemben, jólét, anyagi gazdagság, ma is beszéltünk anyagiakról, anyagi gazdagság terén, szép estét mindenkinek, jó egészséget, holnap este 8-kor várlak benneteket, és hát persze, hogyha valakinek van kérdése, akkor ezt persze erre válaszolok holnap este. Sokan kérdezték, hogy mi történt a podcasttel, az elmúlt két hétben nem volt podcast, ezt nagyon szégyellem, nagyon sajnálom, holnap lesz viszont podcast, mármint nem holnap, de péntek reggel ki fog kerülni az új podcast ezen a héten, amikor is az amerikai eseményekről fogok egy kicsit beszélni, és azoknak a zsidó vallásjogi vonatkozásairól. Köszönöm, hogy itt voltatok, szép estét mindenkinek, jó estét!